Jó estét kívánok! Folytatjuk Meszechet Pszachim, a Pesachi Traktátus Nun Zayin Amud Alef 77 per A oldal vége fele, Steinot Rabbi kiadásában 239. oldalon, és ma nagy nap lesz nekünk, be fogunk fejezni a negyedik fejezetet. Mondja a Talmud, Tanura Banán, tanultunk egy Brájtában, az az előzőnek a folytatása, ott volt olyan, hogy Ismaelben Piachinak a főpap volt, és ott az ő családja nem jól viselkedett, ilyen erőszakosan viselkedtek, erről beszéltünk múltkor. Nézzük meg a folytatást. Tanulra benne tantunk egy brájtában. Arbát, vachot, cavcha, azara. Az azara azt jelenti, hogy a szenté négyszer ordított. Most gondolom, hogy átvét értelemben ordítani kellett volna. Vagy talán egy isteni hang, ami ordított. Rishoná, az első ordítás az volt, Umikán bnei Éli. Élinak a gyerekeim, hagyjátok el ezt a szentét, se timu eichala sem, azért, mert ők megszentségtelenítették az isteni heichalt. Ugye az Éli volt a főpap Sámuel proféta idejében, és a gyerekei úgy éreztek, mint egy ilyen magánvállalkozás lett volna a szentély, nem jól viselkedtek, de jöttek nők bemutatni áldozatot, és ma már nem érünk rá, gyertek holnap után, gyertek jövő héten. És ez nagyon súlyos dolog volt. Ott szabhás, másodszor ordított, Cémikáni Szachár Iskfar Barkáj, menjél te innen, te Jiszacher, aki a Barkáj faluból való, sem habédet acmó, mert nagyon megtisztel magát, u mechalel kocsé samáim, de közben megszentségteleníti a szentséget. Miért? De havet karichia deibe sirai, de avid avoda. Ő szokott a kezét kezére rátekerni valami sejemet, vagy ilyesmi, és így szokta bemutatni az áldozatot. Miért? Hogy ez a keze maradjon tiszta. De közben, ha mivel ő nem a kezével érintette, fogta meg az áldozatot, akkor az érvénytelen. Miért? Mert két dolog. Először a kohénak állni kell a szentélyi földön, és ezért a kohen zoknit viselne, cipőt viselne, vagy mondjuk egy széken állna, vagy ilyesmi, akkor érvénytelen, mert nem áll a szentében, és a másik dolog, mindent, amit ő csinál, ugyanígy érintenie kell, a kezébe kell csinálni. De ő egy nagyon megtisztelte magát, hú, az a keze ne legyen piszkos, de közben ez nem volt szép a... hogy nem akarja megérinteni az áldozatot. Ez volt a második ordítás. Ott szavházara, és egy harmadik ordítás, azt jelenti két negatív ordítás volt itt, és most pedig pozitív. Az egyik az volt, a harmadik azt jelenti, hogy szúsárim raséhem, az a 24. Zsoltárban van benne, Szúsárim a Séhem, és ez lényegében Salman király azt mondja a szentének, hogy nyílja meg a kapu, mert szeretnék bejönni ez a szenté avatására, és ezt a kifejezést használ, Szúsárim a Séhem, nyílja meg a szentének a kapuja, Vikanez Ismaelben Piachi, és jöjjön be Ismaelben Piachi, Talmidosel Pinchas, Pinchasnak a tanítványa, Vishamesh, és a mesbikunak dola, és akkor ő lesz a főpap. Ugye Ismaelben Piachinak a családja nem volt rendben, ilyen erőszakosak voltak, de ő teljesen megérdemelte, hogy ő legyen a kohen gadol a főpap. Ott szavházara, és aztán a negyedik pedig az volt, Úsa a Rimra Seichem, ugyanezt a kifejezést, nyílja meg a szentélynek a kapuja, Vikanesz, és jöjjön be Jochanan ben Narbai, Talmidó Shel Pinkai. Az előző Pinchas, az egy ismert név. Pinchas az Áron főpapnak az unokája volt, erről Mózes negyedik könyvében is olvasunk róla, hogy felett avatva Kohennak, stb. És aki az ő tanítványa, azt jelenti, az nem szó szerint tanítványa, mert az Áron főpap, az már az unokája már nagyon régen élt, de akkor azt jelenti, hogy aki annak az útján jár. Ki ez az a Pinkai, az nem egyértelmű. És a kommentátorok már beszélnek róla, hogy kire utal. Vimalei kreiszó, mikor csésemáj. Engedjetek be Jochanan ben Narbait, és ő egye meg az áldozati húsak, stb. A Talmud, miről van szó? Amru alavar al Jochanan ben Narbai, meséltek Jochanan ben Narbairól, hogy nál ő, sok kohen nála nevelkedett, és ő etett őket, annyire sajá ohel, hogy egy nála egy étkezés, és olyan sok volt, slosme ot agalim, 300 bójú, vesote, és ivásra pedig slosme ot garbejáin, 300 hordó bor, ohel, és ezen kívül még azt is szokta tenni az asztalra, arba insa'a gozalot, bikinuach szúda. Gozalot az ilyen madárféle, és ilyen desszertnek, ilyen még 40 szá rengeteg nagy mennyiség, ilyen desszertből ilyen madár hús. Mondja a Talmud, Amru, azt is mondtak, hogy hogyan már se Jochanan ben Narbai, lo nimca notar amigdas. Hogy egész a Jochanan ben Narbai idejében soha nem volt olyan, hogy maradt volna notár. Mi ez a notár? Az áldozatokat, amik bemutattak, minden áldozatra külön meg van határozva a Tórában, meddig szabad azt enni. Van, amikor csak aznap estig szabad enni, valamikor másnap reggelig, vagy másnap estig. A leghosszabb evési idő az aznap, este, és még másnap estig, az a leghosszabb. Ha maradt a megjelölt idő után, akkor az notár, az maradék, és úgy nem szabad azt már tovább megenni, el kell égetni. Most Jochanan ben Narbai idejében a kohenak szívesen jöttek Jeruzsálembe, mert teljes volt az ellátás, és ezért mindig volt sok kohen, és soha nem volt olyan, hogy huha, túl sok hús volt, és a kohenek nem tudtak annyit elfogyasztani. Érdekes dolog, mondja a Misna, ugye van az a Szechet Midot, a Midot traktátusa, ahol a Misna pontosan leírja az egész szentély építése, szinti, hogy méretek is minden, és utána van a Szechet Tamid, a Tamid traktátusa, hogy az egész menetrend, hogy a mindennapi szentélyszolgált, hogy nézett ki. És a mesél a Misna, hogy a kohenaknak a szentélyben volt egy állandó orvos is. Miért kellett állandó orvos? Mert egyik oldalon említettem, hogy a szentélyben nem lehetett járni zokniban, vagy papucsban, vagy cipőben, hanem a mezitlában ott a ki volt kövezve, és azon jártak. Akkor ez szint erről az oldalról ugye mindig egy kicsit fáztak. Igaz, hogy Jeruzsálemben ugye soha nincs -5, de hát akkor is ez egy ilyen kicsit az az ember mezitlában jár ilyen köven, az akkor egy kicsit fázik. Ugyanakkor állandóan friss, meleg húst ettek, ugye? És ezért ez elég sok elég sokan elrontottak a gyomrukat ettől, és ezért volt állandó orvos a szentében, hogyha szükség volt segítségre. Ugye, mert a micva volt enni ezt a húst is, ha egyik napon sok jött, akkor sokat kellett enni, és ez mit volt? Még áldás is mondanak erre a micvára a hús evése. Most a Talmud visszatér egy másodpercre arra, amit előbb említette, hogy ez a Yisachar Barkai faluból, Kfar Barkaiból, hogy ő a kezére valami sejemet, valamit tekert rá, hogy ne érintse meg az áldozatokat. Kérdezi a Talmud, ma szalke bajbi Yisachar is Kfar Barkai, mi lett vele a vége? Ugye hát megérdemel valami büntetés, és mi lett vele? Mi volt az élete vége? Erre azt mondja a Talmud, Amre, azt mesélnek. Malka u Malkata, a király és a királynő, ez valószínűleg Malka u Malkata, király és a királynő, ez valószínűleg Heléni király és a felesége, ezek a Hasmonaim családjából voltak, úgy ők elvileg Kohenek voltak, de mivel ők szabadítottak fel a szentét, Jeruzsálemet, stb., ők elfoglaltak a királyságot is, ami egy negatív dolog. Az a Hanukának a csodája, ez egy nagy dolog, és ez meg is ünnepeljük. De utána a folytatása ennek, hogy ők elfoglaltak a királyságot, ez nem teljesen pozitív, mert ez ugye az a Kohenak, azok nem királyak, hanem a Kohenak, azok szolgálnak a szentébe. Mindenképpen akkor a királyság királynő, a ültek, és beszélgettek. Malkámár, a király azt mondta, Gadje jae, Gedi. Akkor a király azt mondta, Gadje jae, hogy a bak az a finom hús. Malkátámra, és a királynő pedig azt mondta, Imre jae, a kevesz az a kecske az a finom hús. Vita a király és a királynek között. Amru azt mondták, azt mondta a király és a király, azt mondta, man mochach, ki lesz a, kitől fogunk kérdezni, ki fog itt dönteni? Akkor meg kell kérdezni Kohengadolt, a főpapot, de a masszikorban ott Kolyomor, ő minden nap bemutat áldozatokat, akkor neki jobban jól kell tudnia, hogy melyik az a finomabb. Na, erre hívtak ezt a Yisachar Kohen Gadolt, Atta Iyu, jött a Yisachar, lapozunk, Nimzain Amud Bet 57 per B, Achve Beyadei. És akkor úgy csináltak a kezével, hogy egy kicsit ilyen lekezelően csinálta. És azt mondta, Igadjaja-e, ha igaz, hogy a bak az a finomabb, iszaglit mida? Akkor azt kellett volna bemutatni a mindennapi áldozatnak. És mivel a mindennapi áldozatok nem abban mutatnak be, hanem a kecskéből, akkor most mi a kérdés? De ezt úgy válaszoltad. micsoda dolog ez, hogy lehet ezt ilyen elképzelni? Amar Malker azt mondta kire, hogy vele havele eimete de malchuta, mivel nem volt aki a király félelme, szinte nem tisztelte meg a királyságot, úgy csinálta kezével ilyen lekezelen, nifsekuli minej. Ezért le kell vágni, a büntetése az, hogy le kell vágni neki a jobb kezét. Akkor itt a bárány és a bakkal szemben. Melyik a finomabb?
A bárány.
Mert ha a kecske lenne, akkor mi is így? Mert a bak lenne, akkor azt mutatnak be. Várjál, erre le kell vágni a jobb kezét. Ez a büntetése. Erre azt mondja a Talmud, Jahev Sohat, de ő megvesztegette azt a végrehajtót, a Paszkélis Male, és ő az, a jobb keze helyett levágta a bal kezét. Így legalább nyerte a jobb kezét. Igen ám, de Shaman Malka, erre a király hallotta, hogy nem úgy lett végrehajtva, hogy ő kérte, mert nem azt... Erről Paszkéli, miért? Mégis levágtak még a jobb kezét is, mert ez volt az, és erre a végen nem maradt kézed. Azt jelenti, elvileg ugye jobb kezes. A szentében is mindent kell csinálni jobb kézen. És ezért akarta a bal kezét. De hát nem ez volt a királynak az ítélete, és a király ragaszkodott, és erre a végén már se jobb keze, se bal keze volt, ami azt jelenti, akkor most a végén már nem tudta sajnálni a kezét, ezeket ne érintse meg az áldozatot, maradt kéz nélkül. Ez volt a büntetése. Mondja a Talmud, Amar Rav Yosef, azt mondta Rav Yosef, Brich Rachamana, áldott legyen a kegyelmes, áldott legyen az Isten, de Askeleili Szachar Iskvar Barkai, le mitrapszei minei behaj alma. Azt jelenti, hogy itt egy pozitív oldal is van a dolognak. Hálát kell adni az örökévalónak, hogy Iszachar megkapta a büntetését ebben a világban, és így először az, mások legalább tudják, hogy ezt nem szabad csinálni. Lézd meg, mi történt azzal, aki nem akarta megérinteni az áldozatokat. Ugyanakkor ez egyik szempont szerint, hogy mindenki fog tanulni, látni, hogy húha, ez egy súlyos dolog. A másik oldal eleve is mindig jobb, ha a büntetés ebben a világban megkapni, csak a túlvilágban az ember már tisztán jön. Mondja a Talmud, Amar Rav Ashi, Iszachar is kvar barkáj, ez a Iszachar a kvar barkájból, lotanamat nitin. Ő nem tanult, ő nem volt egy tanult ember, és nem ismert se misnat, se brájtát, mert ha igen, akkor tudta volna, hogy nem a bárány a finomabb. Tehát nána, hogy tanultak egy misnában, Simon azt mondja, kvaszim kodmim le izim. A kvaszim azok a bárának mindig megvannak említve izim előtt. Mi az a izim? Szóval, a misna azt mondja, Simon azt mondja, kvaszim a bárány, kodmim le izim, az a kecske előtt. Holmakon. Mindig a Tórában mindig úgy van említve kvaszim ve izim. Jahola azt gondolta volna, minnesi kvaszim ufharimbe minam, azért mert a bárány az a legfinomabb. Talmadom, ezért az van írva 3 Mózes 4 per 32, im kevesz javi korbanó, ott pedig egyszer azt találunk, hogy a 32. versben az van említve, később van említve a bárány. És korábban a 28-asban van megemlítve a kecske. Lamecs és nem skulimke echad. És ebből az derül ki, hogy a kettő, mind a kettő ugyanaz. A Tóra nagyon sokszor ezt említi először, de valamikor ezt említi először, és ezzel azt akarja kecske. A kecske és a bárány között. És azt jelenti az, hogy ő azt mondta, hogy biztos, hogy ez jobb, mint ez. Nem. A kecske és a bárány az egyforma, és ugye a végén azt kell mondani, hogy ízlés kérdés. Ami azt jelenti, hogy Iszachár, az sokkal jobb lett volna válaszolni. Ó, ez az ismert válasz. Neked is igazad van, és neked is igazad van. Ez jobb. Így is lehet, és úgy is lehet, mert, ahogy a misna mondja, az egyforma. Egyforma azt jelenti, hogy valakinek ez ízlik, valakinek ez ízlik. Ezt majd, akkor ebből vezeti le a Talmud, ő nem volt nagyon járatos, egy nagyon tanult ember. Ravina azt mondja, nem csak nem ismert a misnát, hanem a filum mikra, nem, még a Tórát se ismert, lokara. Nem a lokar, azt se olvasta, miért. De Dévben írva van ott a béke áldozatnál, a slamim áldozatnál, az 3 Mózes 3 per 7, az van írva, im keszev, ha valaki bemutatja a keszevet. Aztán az van írva, kicsit tovább a 12. versben, ez, hogy lehet bemutatni ez, és akkor megint bárányt is lehet bemutatni, kecsket is lehet mutatni. És ami azt mondja, a Tóra nem mondja, inkább mutass be ezt, ha ez nem megy, akkor mutass be ezt. Ha egyik jobb lett volna, mint a másik, akkor nem azt mondta volna, vagy ezt bemutatni, vagy azt. Nem. Azt kell mondani, mutass be ezt, mert mert ez az ideális, mert ez a finomabb. Ha ez nem megy, akkor ez is. Tehát akkor azt mondja, vagy ez, vagy az, ebből is azt látszik, ibaja, azt akarja a kevesz, akkor hozza a bárányt, lájtej, akkor hozza a bárányt, ibaja, azt akarja, ez lájt, akar kecsket bemutatni, a kecsket mutatni, ezért a kettőből nincs eltérés. Hát ezt nem ismerte, se Tórát se tanult, se Misnát nem tanult, és erre akkor csak egy saját gondolatot mondott el, és neki nem volt igaza, és ezzel fejezünk be ezt a fejezetet, és akkor lehet látni, hogy a legvégén van egy ilyen kis ima, ugye most a Héberről van adírva, ami úgy hangzik, Hadrena lach ma komsena águ, majd visszatérünk hozzád, ma komsena águ az a fejezetnek a neve, ugye ma komsena águ olyan helyen, ahol ezt szoktak, vagy azt szoktak, ugye az egész fejezetet áldozottak szokásokból áll, Uszlika la Pesach Rishon. Van egy érdekes, és itt van vége a Pesach Rishon, az első Pesachnak. Mit jelent az első Pesachnak? Valójában érdekes. Mi a traktátusnak a neve? Meszechet Pesachim. Pesachim az többes száma. Pesachok traktátusa. A Sabbatnál a szombati traktátusnál nem azt mondjuk, mert Szeched Sabbatot, a szombatok traktátusa, és Jom Kippurnál sem mondjuk az, hogy a többes számban, mint tud, hogy sok Jom Kippur. Miért itt azt mondjuk, hogy Pesach, hogy több Pesach? Nem arra gondolunk, mikor azt mondjuk Pesachok, hogy minden évben újra és újra van Pesach, és ez a többes szám, mert akkor egyes szám kellett legyen. Valójában a Pesachok az arra utal, hogy minden évben van két Pesach. Miért, mikor van minden évben két Pesach? Van az első Pesach, és van a második Pesach. Az első Pesach az Nisan hónapban van, 8 napon keresztül, és erre azt olvasunk, a Tórában voltak olyanok, hogy tisztátalanok voltak, és eljöttek Mózeshez, és azt mondtak, huha, miért nem tudunk bemutatni, miért maradjunk mi le, és nem tudunk bemutatni a Pesachi áldozatot, erre azt mondta, Mózes, várja, megkérdezem az Isten, az Isten azt mondta, jó, egy hónap múlva lehet ezt pótolni. És ez egy két Pesach, mert van az első Pesach, és van a második Pesach. Most Valamikor ez a Pesachi, Pesachok traktátusa valójában két külön traktátusból állt, ami első Pesach vagy második Pesach, de azt hiszem, hogy még inkább másképpen volt ez elválasztva, hogy van a Pesachi törvének a Pesachi törvének az a Chometznak a törvénye, és utána van az áldozatoknak a törvény. Ez két külön téma, és azt hiszem, hogy úgy volt az elválasztva. Az első Pesachi traktátus beszélt a Chometzről, annak eltakarítása, és a második Pesachi traktátus szólt az áldozatnak a bemutatása, vannak nagyon sok törvény, hogy kell bemutatni, stb. A 10. fejezet, amit már tanultunk korábban, az pedig a Szédernek a törvénye, az az első Pesachi traktátushoz tartozik. Mindenképpen itt marad meg a nyoma annak a Pesachnak a két traktátusa. És mindig, amikor befejezünk egy fejezetet, befejezünk egy traktátust, mindig úgy van, Hadrena lach, mert visszatérünk hozzád, mert a zsidóságban nincs olyan, hogy befejeztem tanulni, kipipáltam, kész, erre van nincs szükség. Folyamatosan kell tanulni, és utána ismételni az ember, ne felejtse el. A Midrás azt mondja, hogy ugye minden, amit az Isten teremtett a világban, annak van célja. Mi a jó abban, hogy a sihechá az az ember elfelét? Miért, milyen jó dolog ez? Mennyivel jobb lett volna, az ember mindenre emlékezett. Az egyik válasz, ugye, amit mindig szoktak mondani, ugye, sok kellemetlen dolog, jó, hogy az ember elfelejti. De a Midrás itt ebben az esetben azt mondja, azért teremtette Isten a felejtés, hogy az ember nem menjen át egyszer az egész Tórán is kész, és már soha több nem fogja tanulni. Nem, a Tórát állandóan kell tanulni, mert ha nem, akkor el fogja felejteni. A mesélnek, talán említettem ezt egyszer, a Ragacsovi Gaon. Ragacsov az egy város, azt hiszem, hogy Lettországban, nem vagyok biztos benne. Mindenképpen onnan származik, úgynevezett Ragacsovi Gaon, igen, Lettországban. És ő pedig Dvinszkben volt rabbi, hihetetlen zseni volt. Azt mesélnek róla, hogy Ragacsov és Dvinsz között egy órás, két órás út volt vonata. És amikor a jarcájtja volt az apja után, akkor szokott vonattal utazni Ragacsovban, ott ugyanaz a sírjához kimenni, imádkozni a sírjánál. És utána pedig visszaszokott jönni. És akkor azt mesélnek, hogy arra felett az két óra alatt a fejében a fél Talmudot ismételt, visszafele két óra alatt a másik fele, és hazajött, csinált egy nagy sziumot, egy befejező ünnepséget, befejezte tanulni a Talmudot az apja emlékére, mikor oda és vissza a vonaton. Azt mondja, ilyen gyorsan pörgette, hogy ilyen fele, másik fele, és akkor ide be. Csak mondanak, Dvinszkben volt egy másik rabbi. Ugye abban az időben, ott Oroszországban, Ukrajnában, nagyon sok helyen volt a városban két rabbi. Miért két rabbi? Hát hászid rabbi, és nem hászid rabbi. És mindenkinek legyen a sajátja. És akkor abban a városban volt egy másik nagyon híres tudós rabbi, Meir Simcha. Csak egyszer beszéltek memóriáról, azt mondta, hú, Jöjszöv, a Ragacsov, hihetetlen memóriája van. Azt mit beszéltek? Memória nulla. Miért nulla? Memória ez azt jelenti olyasmit, amit régen tanult. De nem régen, minden dolog most tanultam. Olyan gyorsan megy a fej, állandóan, soha nincs memóriáról szó, mert nem régi dolog, minden dolog friss dolog. Mindenképpen mindig a befejezünk valamit tanulni, az soha nincs az lezárva, hanem most fejezünk be, mindig kezdünk rögtön valami más, de nincs olyan, hogy befejeztük. Ez a Hadran Alachhoz nincs befejezve. Tisztázunk itt, a Tórában az van írva, hogy ha valaki ilyen és ilyen cselekedet tett, vétkes akar hozni kell, vétek áldozatot. A vétek áldozat, vagy ez, vagy az, vagy kecske, vagy bak. Vagy kecske, vagy bármely. Ha pedig szegény, akkor valami más. De az a kecske, vagy bármely, nincs hogy először inkább ez, és aztán ez, és ha nem megy, akkor ez. Pont ebből vezeti le a Talmud, hogy mindegy, hogy miből hozza, mert egyik nem jobb, mint a másik. De az mindenképpen, ez a kettő mindenképpen jobb, mint a madár, amit csak a szegény ember hozza, mert ő nem tud hozni a drágábbikat. Pont azért, mert a Tóra mégis különbséget tesz a madár és a kecske között, mert a kecske az többet ér, mint a madár. De a kecske és a bárány között a Tóra nem tesz különbséget, ebből vezeti le itt a Ravina, hogy nincs különbség a kettő között. Itt nem beszélünk a pesachi áldozat, itt nem beszélünk a pesachi áldozatról ebből az esetben. A király és a királynő csak beszéltek hússal, egyáltalán nem beszéltek áldozatról. És volt ott beszélgetés, hogy melyik a finomabb hús. Erre megkérdeztek a főpapot, mivel ő állandóan bemutat áldozatokat, akkor ő mondja meg, melyik a jobb. Igen? Aztán a Ravina abba vezeti le, hogy van egy másik, egy harmadik eset, pedig a vétek áldozatnál a Tóra azt mondja ezt is, és azt is be lehet mutatni. Mivel a Tóra nem tesz különbséget, ebből az derül ki, hogy ez nem finomabb egyik nem finomabb, mint a másik. És ezen kívül, ebben a traktátusban szó van a Pesachi áldozatról. Ez egy ilyen mind külön-külön témáról. Ez mind külön-külön téma. No, összefoglalva, a fejezetnek a lényege, mi az, amit tanultok ebben a fejezetben? A szokások. Azt jelenti, vannak tórai előírások, tiltó parancsolatok, vagy tevőleges parancsolatok. Vannak rabinikus előírások. És utána vannak szokások. Szokások azt jelenti, a tóra nem kötelez minket így vagy úgy, a rabinikus előírások se köteleznek minket így vagy úgy, de van egy ilyen szak. És a szokást ugyanúgy kell tartani. A szokás az lényegében az az élő, az életnek a magyarázata, az előírása, amit szólsz. Vannak tórai előírások, vannak rabinikus előírások, vannak az élet, a zsidó nép, a zsidó élet így írta elő, és azt nem lehet azon nem lehet változtatni, azt ugyanígy tartani kell tovább. A szokások, elvileg szokások azok a helynek a szokásai. Ugye beszéltünk arról, hogy az ember elmegy ilyen városból, olyan városba, akkor a szokás változik. De ugyanakkor két esetben van, amikor nem a helynek van szokása, hanem az embernek, a családnak van szokása. Adhat valaki a saját családban valamit kezdve csinálni, mit tudom, jobban, szebben, és akkor ez lett a családnak a szokása. Aztán van még egy formája, hogy van az embernek szokása, amikor sajnos ugye a zsidó nép történelmében sokszor volt az, hogy számüzetésbe mennek. Ha számüzetésbe mennek, akkor lényegében mondjuk a zsidók, a miskolci zsidók, veszünk egy valódi történet, ugye 1492-ben kivisztek a zsidókat Spanyolországból. Spanyolországi zsidóknak egy nagy része például megérkezett Törökországban. Törökországban létrehoztak zsinagógákat, és ezek a spanyol zsinagógák voltak. Vagyis ez nem a helyi török országi zsidóknak a szokását csináltak tovább, mert lényegében a Spanyolország ide költözött. Ilyentől kezdve ezeknek az embereknek volt egy szokása, amit hoztak magukkal. Idővel természetesen van a természetes asszimiláció, amikor a két közösség beolvad egyik a másikba, akkor megint lesz csak egy szokás, azt jelenti, akkor itt... Akkor megint már mindenképpen így van az, hogy vannak helyi szokások, és vannak családi szokások. És van egy érdekes halacha, ez egy konkrét Bécsből 1500-valahányba volt, száműztek a zsidókat Bécsből, azt hiszem, hogy ilyen 60-70 évre nem voltak zsidók Bécsben, aztán újra jöttek oda a zsidók. A kérdés az volt, hogy a zsidók, akik jöttek 70 év múlva, újra kezdték itt a zsidó életet, kötelezi őket-e a korábbi bécsi szokások. És erre azt válaszolta a rabbi, hogy nem. A helynek nincs szokása, az ember, akik élnek egy bizonyos helyen, ott van szokás. De ha már nem él zsidó, ott nincs a helynek szokása, és ezért, ha újra jönnek itt a zsidók, akkor lényegében újra kezdődik semmiről, szintén nullában, és akkor az a szokás lesz, amilyen a zsidók idehoznak. A korábbi szokás már nem kötelez, mert a korábbi szokás megszűnt abban a pillanatban, amikor már nem élő emberek éltek. De azt jelenti, hogy helynek a szokása az csak élő. Az egész a szokásnak a lényege az, hogy élő emberek ezt csinálják. Amikor nem élő emberek csinálnak, akkor vége van a szokásnak. Magyarországon két szokás volt elterjedve. Beszélünk most például a másik világháború előtt. Volt a haszid szokás, és volt az askenaz szokás, és ez valamikor egy városon belül is volt olyan zsinagóga és olyan zsinagóga, és voltak ilyen falvak és városok, ahol csak ez vagy csak az a szokás volt. De utána már mondjuk a 56 után főleg énigében a már nagyon haszid szokás már nem nagyon volt itt, mert a legtöbb haszid vagy a kiimádkozott szefárdul azt elhagyta a szágot, és akkor utána lett olyan, mint az eredeti magyar szokás, az Magyarország mindig az askenáz szokás volt elterjedve, az nem így volt, hanem amikor mindenki elment, pontosabban meghaltak, vagy elmentek, akkor maradt egy szokás. Jó, ezzel fejeztünk be a Pesachi traktátust.